Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, kedves testvérek, amint erre a mai vasárnapra kijelölték, és némileg kiegészítettem, mert eredetileg ez a Jó Pásztor vasárnapján Ezékiel proféta könyvéből csak a Jó Pásztorról szólna, de az Ezékiel proféta tovább is folytatja a kijelölt igénél tovább, és ott a jó nyárról is beszél. Hát én szeretném most együtt látni a kettőt, így hallgassuk meg tehát Ezékiel könyvéből a 34. rész 10. versétől a következőképpen hangzó igéket. A Jó Pásztorról szóló rész. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem. A kövérre és az erősre felügyelek. Úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Csak a kiegészítés a nyájról szól. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úristen, íme én ítéletet teszek juh és juh, kos és bak között. Nem értétek be azzal, hogy lelegeltétek a legjobb legelőket? Hozzá még azt is eltapostátok lábatokkal, ami legelőtökből megmaradt. Amikor pedig a legtisztább vizet ittátok, a többit lábatokkal felkavartátok, úgyhogy juhaimnak az volt a legelője, amit lábatok eltaposott, és azt itták, amit lábatok felkavart. Ezért így szól hozzátok az Úristen. Íme én magam teszek igazságot a hízott és a sovány juhok között. Mivel ti oldalatokkal és vállatokkal lögdöstétek és szarvatokkal ökleltétek a gyenge juhokat, mind, míg el nem szélettek, én megszabadítom nyájamat, és nem lesz többé prédává, és igazságot teszek juh és juh között. Egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot, hogy legeltesse őket, ő legelteti majd őket, és ő lesz a pásztoruk, én pedig az Úr leszek az ő Istenük. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a Jó Pásztor vasárnapján tehát beszélnünk kell arról, hogy a feltámadott Jézus Krisztus ez a Jó Pásztor, aki útjára indítva a tanítványokat, ugyanezt a pásztori szolgálatot bízza rájuk. Munkálkodik közöttünk az Úr, a feltámadott Úr, a múlt vasárnap ugye az újonnan születésről, az ige tején felnövekvésről volt szó. Most egy lépéssel már tovább megyünk, most már nyájba rendeződünk, a közösségről van szó, és arról, hogy a Jó Pásztor hogyan vezet bennünket. Ezékiel a múlt vasárnap a száraz csontok völgyébe vitte el bennünket a lélek által, most viszont a szétzilált nyáj juhait terelő, az éltető, legelő völgyébe az Úr, Ezékiel proféta szavai által. És testvérek, amikor itt pásztorokról beszélünk, és Izraelre vonatkoztatva pásztorokról beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy Izraelben nem vált szét külön a közélet és a vallási élet. Mondanánk így, az állam és az egyház. Igazság szerint lehet ezen filozófálgatni, hogy az a jó, ha szét vagyunk választva, az a jó, ha nem vagyunk szétválasztva. Az a lényeg, hogy együtt kell vagy működni. Hogy Istennek a területe mind a két terület. Luther Márton, és még előtte korábban Augustinus beszélt arról, hogy Isten kétféle képen kormányoz. Egyrészt kormányozza a világot, mert övé ez a teremtett világ. És a törvénnyel kormányoz a teremtett világban. A teremtett világnak megvannak a maga törvényei, akár a természetben, akár a társadalomban. Másrészt pedig az Isten kormányoz az ő egyházában, az evangéliummal. Így a kettő valahogy mindig szintézisben, szimbiózisban kell, hogy legyen egymással. Még akkor is, hogyha különféle demokráciák, vagy bármilyen rendszerek váltják is egymást a világtörténelemben. És hát így az ézsaiási profécia a királyok hűtlensége miatt száraz csonthalmazzá vált Izraelt, és izraeli vezetőket ugye kritizálta. Ma pedig a lelki pásztorok hűtlensége, a papok hűtlensége miatt szétszélett nyájról beszél. A kettő tehát együtt érvényes, és egyikünk sem utogathat a másikra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk sohasem a környezetünkre kell panaszkodni, hogy hát azért ilyen az egyháza, amilyen, mert hát ilyen a környezet, és fordítva. Nos, kedves testvéreim, Izraelben a királyság és a papság együtt volt tehát felelős a közösségért. Együtt feleltek az Úristennek, aki számadásra hívta a közéletvezetőit, a minisztereket, a miniszter szó az ugye szolgát jelent, közszolgát, és a valláséletvezetőit, a pásztorokat, a papokat egyszerre hívja raportra, számadásra, ahogyan a gazda a számadó juhászokat számadásra hívta évenként. Ez így volt a történelemben mindig, és így van ma is. Ahogyan a számadó juhászoknak el kell számolniuk a rájuk bízott nyájjal a gazda előtt, Isten is számon kéri a világi és egyházi vezetőket, de, és ez az, amit ma szeretnék külön hozzátenni, a nyájat is. Mi nyájunkat. A nyájas gyülekezetet, ahogy mondani szoktuk. Három mondani való köré csoportosítanám, vagy pont köré csoportosítanám a mondani valómat. Az első a kérdés, hogy pásztor vagy béres vagy-e ott, azon a helyen, ahol az Isten téged valamiféle hatalommal, küldetéssel ruházott fel. A második kérdés, hogy juh vagy-e, vagy birka. És nyilván érezzük a két szó közötti különbséget, jelentésbeli különbséget. Az egyik oldalon a nyáj szellem, amit én pozitíven értékelek, és a másik oldalon a csorda szellem, ami hát ugye nem éppen pozitív. És a harmadik pedig, ezek után, ha ezt így elemeztük, akkor jó lenne, hogyha meg tudnánk magunk számára rajzolni azt, hogy milyen a jó pásztornak a jó nyája. Nos, kedves testvérek, akkor induljunk el abból, hogy pásztor vagy béres az, aki különböző helyen, gyülekezetben, mondjuk önkormányzatban, vagy családban, bárhol vezetéssel van megbízva. Ki a lelki pásztor? Fordítsuk most nyilván magunk felé a kérdést, mi lelkészek, és hát ugye Péter apostol presbiterekről is beszél, amikor rájuk bízza ugye a nyájat, vagyis akik elöljárók, akik valamilyen formában a gyülekezetben másokért felelősséget vállaltak, akár egy gyermekbiblia körvezető is, aki most lent éppen párhuzamosan tartja az órát. Gyökösi Endrének van egy érdekes kiszólása, hogy tulajdonképpen ő nem nevezi magát lelkipásztornak, hanem valójában csak Jézus öreg bojtárjának nevezi magát. Én azt hiszem, hogy megmaradhatunk emellett, egy bojtárnak is van hát mivel elszámolnia, de nem mi vagyunk a pásztor, a pásztorok pásztora. Kedves testvéreim, tehát ki a pásztor és ki a béres? Az megállapítható arról, hogy milyen a szemléletünk. A béres szemlélet az, hogy a juhok vannak értem. Én azért tartom őket, hogy hasznot húzzak belőlük. Ez egyébként a mindennapi életben rendben van, tehát a juhászokat az Alföldön, vagy bárhol Erdélyben ne bántsuk ezért, hiszen őnekik ez a megélhetésük, és valószínűleg az életüket teszik rá. Nem biztos, hogy cserélnénk egy mai alföldi pásztorral, vagy egy valakivel a gyimesi hegyekben, egy pásztorral, aki a nap 24 órájában van együtt a nyájával, és tényleg ráteszi az életét erre. És hogy ebből él meg, az már természetes. Sokkal inkább azt kell látnunk, hogy sokan vannak olyanok, akik megkeresik azt a helyet, ahol egy megfelelő pozícióban sokszoros hasznot tudnak húzni ebből a pozícióból. Tehát a béres szemlélet, a juhok vannak értem. Mindenki tegye mérlegre a saját lelki világát. A jó pásztor szemlélet pedig ez, én vagyok a juhokért. Ezt majd a továbbiakban még ki is fejtjük. Tulajdonképpen mi a baj a béresekkel? Hát ugye ma sokat beszélnek megélhetési politikusokról, de sajnos, és így igaz, beszélünk most már megélhetési vallási vezetőkről is. Ha csak megélhetésről lenne szó, idézőjelben ugye a megélhetés, minden rendben lenne, de mint kiderül Ezékiel és Jézus egybe hangzó kijelentéseiből, a béres a bérre koncentrál, és szinte tulajdonosi jogokat vindikál magának, miközben pusztítja a nyájat, nem szaporítja, nem élteti, hanem a maga javára használja. Mindent kivesz belőle, és semmit, vagy nagyon keveset tesz bele. A miniszterből, aki szó szerint ugye elszámolásra kötelezett szolga, sok esetben elszámoltathatatlan zsarnok lesz. Ez így volt a világ történelemben. Nagy kísértés ez, nagy feladat és nagy kísértés. És vigyázzunk, amikor bárkit is megítélünk ezért, mert amikor valamilyen pozícióba kerülünk, a kísértés bennünket is megkörnyékez. Ezt tessék megfigyelni. Ez így van a kis falvaktól kezdve a nagyvilágvárosokig mindenütt. Tehát ugyanakkor a hűséges szolgálatra elhívott lelkipásztorból nyereségre hajtó vállalkozó lesz. És egészen konkrétan ma nagyon úgy néz ki, a mi legnagyobb kísértésünk, lelkészek legnagyobb kísértése, hogy egyfajta menedzser lelkészé válunk, és ebből óriási problémák származnak. Egy példa kívánkozik ide, talán fiktíve fogom elmondani az egyik kollégámnak a történetét, régi történet már. Nagyon tehetséges kolléga volt, és nagyon jól vezette a gyülekezetet. Csak kevés volt neki az, amit a gyülekezetből ki tudott hozni. Anyagilag is, meg olyan kreatív volt, hogy többet akart, és alapított egy takarékszövetkezetet. És a gyülekezet mellett ezt is vitte, és nagyon jól csinálta ezt is. Az emberek bíztak benne, mert hát olyan közkedvelt volt a gyülekezet számára, hogy tudták, hogy ha amit ő neki odaadnak, azzal nem lesz semmi baj, azt ők vissza is fogják kapni. És valóban így is volt. A lényeg az, hogy megszédült ez a kedves lelkész testvérünk, és hát elkezdett lottózni, és úgy gondolta, hogy abból a pénzből, ami a takarék szövetkezetből befolyik, abból ő lottószervényeket vásárol nagy mennyiségbe, és aztán ebből ő magának hasznot fog teremteni. A történetet lezárom, nagyon szomorú történet, a végén 6 év börtön lett belőle. Ez lett a várt nyereségből. És ez egy nem olyan szigorú ítélet, mint ami elé Isten állítja majd a pásztorokat. Én beleborzongok, ha azt hallom Jézus ajkáról, hogy minden kimondott szóról számot fognak adni az emberek. Hányszor mondtam ki olyat a szószékről, amiért az Isten engem számon kérhet. Mert egészen más volt, amit mondtam, mint amit éltem. És én most teljesen magam felé fordítom ezt a kérdést. De mindenki tegye ugyanezt a maga nevében. Ezért int bennünket Péter apostol, és megint visszatérünk ő hozzá, aki sok-sok kísértésen állt, jutott el odáig, hogy most már ő adhatta tovább a pásztoroknak a biztatást, az utasítást, az ő levelében írja, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem úgy, mint akik példaképei a nyájnak. Kedves testvéreim, talán világossá vált előttünk a szentírási igék tükrében, hogy mi a különbség a pásztor és a béres között. Persze még azért adósok vagyunk azzal, hogy az igazi jó pásztort lássuk meg és láttassuk meg a mai igében. A második pontunk ugye ez, hogy juh vagy birka. Nyájszellem vagy csorda szellem jellemezett bennünket. A értelmező szótárban a nyájszellem is negatív, pejoratív értelmet nyer. Én úgy gondolom, hogy a nyáj, mint ahogy a gyülekezetet is nyájnak mondjuk, az Isten nyájának mondjuk, a nyájban van egy bizonyos rendezettség. Aki látott már nyájat, az tudja, hogy ott van egy vezérűrű vagy egy kos, és a nyáj követi őt, és mennek valóban, és ez a nyájszellem, ez a fönnmaradásukat hivatott biztosítani. Ez egy fontos, ez egy pozitív értelemben. És én disztingválok, és azt mondom, hogy a nyájszellemmel szemben van a csordaszellem. A csordaszellem az, ahol valami fölzaklatja az állatokat, és azok egyszer elvesztik a fejüket, persze lehetnek ezek akár birkák is, vagy másféle barmok, de a lényeg az, hogy teljes a káosz. Talán el tudjuk ezt képzelni, ha ilyen afrikai természetfilmekben látjuk a gnúk meg a zebra csordák vándorlását, amikor megérkeznek a Mara folyóhoz, amely tele van krokodilokkal, akkor annyira megzavarja őket ez a zaklatott helyzet, hogy össze-vissza mennek. Átúsznak a másik partra, aztán vissza, és közben a krokodilok szedik az áldozataikat. Úgy érzem, hogy a sátán krokodiljai ma is teremtik ezeket a helyzeteket, amelyekben az ember elveszti a fejét, elveszti a józan gondolkodását, a higgadtságát, a szeretetét, a krisztusi evangéliumi lelkületét. És Ezékielnek Isten nem csak a béres pásztorok hitványságát mutatja be, hanem beszél a nyájról is. Miket olvastunk ezzel kapcsolatban? A nyáj is megosztott, vannak erősek és vannak gyengék, kövérek és soványok. A vezetők stílusa átragad a vezetettekre. Az erőszakos vezetők viselkedése a nyájban is megjelenik. Mit olvasunk Ezékielnél? Nem értétek be a jó legelővel. Összetapostátok a többiek előtt. Nem volt elég a tiszta víz, mások számára is ihatatlanná tettétek. Ökleltétek, lögdöstétek egymást, hogy csak néhány kiragadott mozzanatot hozzak ide ebből a ezékieli diagnózisból. Jézusból a jó pásztorból viszont a szeretet összetartó ereje árad, a bérest a nyereség válthatja. Személyiségéből a negatív erő árad, zaklatja, megfélemlíti, és a bajban aztán pedig elhagyja a juhokat. És Jézusnak ez a diagnózisa ma is helytálló. Az, amit ott mondott egykor, végigjárva Palesztina útjait, ezt mondja a tanítványainak, amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül, ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásában. Nézzünk szét egy házunkban, és kérjük mi is az aratás urát, itt most a pásztorság és a földművelés, az aratás képe összemosódik, de értjük az üzenetét. Legyünk jó pásztorok, nem béresek, legyünk arató munkások. Ne nosztalgiázzunk a múltat idealizálva, hogy ott minden jó volt, akkor bezzeg mindenki vallásos volt, mindenki hívő volt. Ez nem igaz, hiszen próbára tette ezt a hitet az elmúlt idők sokféle keserűsége. De ne is keseregjünk a jövőt sötéten látva, hanem nézzünk a pásztorra, aki, ahogyan olvastuk, vagy mondtam, bejárta a falvakat és a városokat mind, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ennyit, kedves nyájam, kedves nyájunk, amelynek én is tagja vagyok, és most lássuk, hogy milyen a jó pásztor jó nyája. Először is tegyük fel a kérdést, hogy miért Krisztus a jó pásztor? Miért egyedül ő érdemelte ki ezt a jelzőt? Azért, mert a jó pásztor, ez egy furcsa képzavar, de meg fogjuk érteni, az Isten báránya. Tulajdonképpen teljesen azonosul az ő nyájával, bárányjá lett, áldozati bárányjá lett. Így is mondhatnám, emberé lett, vagyis ember bőrbe bújt Isten, a bárány bőrbe bújt farkasok között. Ezért kellett Golgotának lennie. Ezért kellett áldozati bárányként meghalnia. Hogy így rendezze a szétzilált nyáját, hogy így mutassa meg a helyes irányt, hogy így derüljön ki az, amit ugye Simeon mond még annak idején Máriának, ott Jézusnak a bölcsőjénél, hogy ő majd azért jön, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá váljon, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki valóban a jó pásztor jó bojtára, és ki az, aki bárány bőrbe bújt, farkasként, béresként zilálja a nyájat. Persze nem most, nem nekünk kell ezt kideríteni, de az Isten ítélőszék előtt, Krisztus ítélőszék előtt mindnyájunknak számot kell adnunk, amiket tettünk. Kedves testvéreim, Ezékielnek Isten bemutatja az egyetlen jó pásztort, már ott és akkor, 400 évvel, ugye Krisztus előtt, Dávid házából fog származni, az egyetlen pásztor lesz, nem lesznek sokan ezek a pásztorok. Maga az Úr fog ebben a pásztorban az emberek közé jönni. És hát így, ahogy ezt Ezékielnél leírja az ige, Krisztusra ismerünk benne. Tehát ő a jó pásztor, aki együtt él nyájával. És azok, amiket Ezékiel fölsorol, Ezékielnél az Isten mond, ez az egyetlen jó pásztor mit fog tenni? Megkeresi az elveszettet, visszatereli, bekötözi a sebeket, erősíti a gyengét, és a végén van egy érdekes mondat. Amikor utána néztem a különböző fordításokban, éppen a Kálvin fordításban is, az erősöknél az, hogy elveszíti az erőseket. Hogy is van ez? Az Isten nyájában nem lehetnek erősek. Ennek a szónak természetesen több jelentése is van, vagyis, hogy nem hagyja az erőseket felülkerekedni a gyengék fölé. Én azzal a szóval fordítottam, hogy felügyel rájuk. Tehát az erősekre felügyelni kell. Igen, ha hitben erős vagy, hogyha úgy érzed, hogy te már sokat haladtál előre az úton, akkor nagyon vigyázz magadra, és vigyázz rád az Úr is, hogy ne legyen belőled zsarnok, ne legyen belőled béres, ne legyen belőled báránybőrbe bújt farkas. És egy nagyon fontos dolog, hogy így szeret bennünket a mi Úrunk. És ha az életünkben valahol megállít bennünket, és azt mondja, hogy nem mehetsz tovább, ezt már nem teheted meg, akkor legyünk hálásak azért. A jó pásztornak két botja van, az egyikkel az eltévejödőt húzza meg el, a másikkal megvédi a támadástól. Mind a két botját használja ma is a mi jó pásztorunk velünk szemben. Erősíti a gyengét, az erőset pedig korlátozza, hogy ne legyen zsarnokká, hanem megmaradjon a nyáj egysége. És így a jó pásztorral, tehát ezt mondhattuk el, hogy együtt él a nyájával, az ő napi problémáikat, a gyengeségüket, sebeiket kezeli, és ugyanakkor az egész életét adja értük. Adta értük a kereszten. Ilyen a jó pásztor, és ez csak egyedül Jézusra illik rá. Milyen a jó pásztor jó nyája? olyan juhokból áll, akik ezen az öt ponton átjutottak a Golgotáig. Megkereste őket a jó pásztor, visszaterelte, bekötözte a sebeiket, megerősítette, és azóta is felügyeli, vezeti őket. És utána ez a feltámadott Krisztus a juhok nagy pásztora, akit a mi úrunk a halálból feltámasztott, küldetésében elindulnak ennek a nagy jópásztornak a küldetésében az evangéliumon a világban. Elveszettek, eltévedtek, sérültek, gyengék, de megerősödettek. Most indulnak az elveszettek, eltévedtek, sérültek, gyengék megkeresésére. De közben az erősek alázatával a pásztor felügyelete alatt maradnak, hogy ne éljenek vissza erejükkel. Jézust követve menjünk Krisztus más juhai után. Ezzel fejeződik be János evangéliumában Jézusnak az önmagáról való kinyilatkoztató mondata. Hadd idézzem befejezésül, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém is ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát. És én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, melyek nem ebből a zakolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Hozzá el ezt a csodálatos állapotot, ami egyházunkban az Úr, a jó pásztor. Amen. Imádkozzunk. Jó pásztorunk Jézus, köszönjük, hogy ma is gondoztál bennünket. Köszönjük először is, hogy megállítottál minket, mert sokszor bizony kilépünk a szerepünkből, a küldetésünkből, és embernek farkasává válik. És olyan szív szomorító és elkeserítő látni, hogy egyházakban, felekezetek között, felekezeteken kívül, különböző kultúrcsoportok között mennyi a gyűlölködés, mennyi az ellenségeskedés. Urunk, te nem erre hívtál el bennünket. Te jó példát mutattál jó pásztorként, és azt akarod, hogy így kövessünk most téged. Segíts erre, Urunk. Köszönjük gyógyító, vagy éppen korlátozó igédet, kérjük. Őrizd meg bennünket a te nyájadban. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.